Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 8. fejezetben, a 18. verstől a 22-ig a következőképpen. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Ha valaki hosszabb időt eltöltött egy hajón, akkor az utazás végeztével bizony örül, amikor újra lába alatt szilárd talajt érez. Mert hogy ezt is szokni kell, mit szokni? Születni kell erre. A vízi ember egészen más karakterű, mint a szárazföldi. Noé nem vízi embernek született. Mégis az ő élete összeköttetésbe került az Isten akarata révén a nagy vízzel. Igénk arról tudósít, hogy Noé megmenekült, végre kilépett abból a fogságból, amit a bárka jelentett neki, de ez a fogság egyben a menekülés útja is volt. Mert hogy Noé fedhetetlen volt az ő nemzedékében. Így tudósít az írás. Egy rabbinikus magyarázat azt mondja, hát Noé azért nem volt a mai értelembe véve szent ember. Nagyon jól tudjuk, hogy a szőlő termését mikor megkóstolta, akkor bizony nem tudta, hol a határ. És elég rendesen felöntött a garatra. Azt mondja ez a rabbinikus magyarázat, viszont a világ Noé körül úgy elaljasodott, hogy Noé a maga normális életével már fedhetetlennek bizonyult. Igénk arról tudósít, hogy Noé kijön a bárkából. Végre kijöhetett. Hamarabb nem tudott. Nem csak azért, mert nem volt szárazföld, be volt zárva a bárka ajtaja. Egy ajtó volt rajta, és ezt az ajtót az Isten, így mondja az írás, saját kezével zárta be. És ami be van zárva, az Isten által, azt az ember hiába feszegeti, kinyitni nem tudja. Lehet, hogy Noénak megesett a szíve azokon az embereken, akik ott kiabáltak és segítséget kértek Noétól, mert meglátták, hogy Noénak igaza volt, tényleg jön az özönvíz. De most már késő volt, Isten bezárta a bárka ajtaját, és senkit nem engedhetett be. Csak a három fia, Sém, Hám és Jáfet, és az ő feleségeik, és Noé felesége volt benne a bárkában. Milyen szép ez a történet. A bárka görög fordításban archéthoz. Az arché pedig azt jelenti, hogy kezdet. Az új kezdet hajója. Szimbólumnak is gyönyörű. Az új kezdetből tehát kijön Noé. És kijönnek az állatok is. Csoportonként. Fontos, az írás azt mondja, csoportonként jönnek ki az állatok, nem össze-vissza. Mintha csak mutatni akarná az Isten Noénak ezen keresztül is. Noé, figyelj oda, te és utódaid figyeljenek oda, hogy én közösségbe és közösségre teremtettem az embert. Csoportba. Nem arra teremtette Isten az embert, hogy a csoportban féljen. A csoport az biztonságot ad, védelmet nyújt. Manapság nagyon sokan vannak, akik csoportban félnek. Mit félnek? Pánik szindrómájuk van, ha ott vannak egy csoportban. És milyen furcsa, szociográfusok beszélnek már arról, hogy ebben a mai világban a szingli, vagyis aki egyedül él, az egyszemélyes csoport. Micsoda abszurditás. Bármennyire is akar az ember önmagának tetszeni, a közösség nélkül nincs előbrejutás, a közösség nélkül nincs kontroll, a közösség nélkül, amely hordozni képes, nincs célba jutás. Tessék megnézni, hogy ebben a mai világban milyen nehéz egy csoportot megtartani. Még létrehívni csak-csak lehetséges. Valami ellen könnyebben csoportosulnak, de valamiért, és hosszú távon, micsoda szívós munkát követel. Csoportonként jönnek ki tehát az állatok, és kijön Noé családja is. Igénk úgy folytatódik, hogy Noé aztán áldozatot mutat be az Istennek. Oltárt épít, és vett minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. És amikor az Úr megérezte a kedves illatot, és itt álljuk meg egy pillanatra, az Úr megérezte a kedves illatot. Az áldozatnak kedves az illata. És milyen szaga lehet a könyvgázgránátnak? Egyesek azt mondják, hogy olyan, mint az égett műanyag. És milyen illata lehet egy házasságon belül elcsattant pofonnak? És milyen szaga lehet egy megromlott emberi kapcsolatban az ökölcsapásoknak? Az életnek illata van. Az Isten szerinti illat, a kedves az, amikor egyik ember a másikra épít, amikor egyik ember a másiknak szolgálja, amikor ebben a szolgálatban, hogy én feláldozom magamat a másikért, és a másik is áldozatot hoz értem, ebben a kölcsönösségben építünk nem csak Isten országát, hanem építjük magunkat is. A ma embere azonban úgy szeretné építeni önmagát, hogy mellette a másiknak nem ad esélyt. Mert nem érzi az életnek az illatát. Mesterséges illatokkal vagyunk körbevéve. Ezt lehet szó szerint is venni, hiszen ha kilépünk az utcára, vagy elmegyünk egy közösségbe, akkor a legújabb divat szerinti illatfelhőkkel találkozhatunk. Az embernek egy mesterséges illat környezete van, így a 21. század elején. Tessék megnézni. Vannak olyanok, akik nem tudják elviselni a saját testszagukat. Erre épít aztán az ipar, és mindenféle olyan anyagot beletesz a megfelelő illatkeverékbe, amely aztán az embernek a bőrét, és ki tudja még, mi minden szervét károsítja. Mesterséges illatok vesznek körül minket, szép csomagolásban. És mi Úgy gondoljuk, hogy ha a csomagolás szép, akkor a tartalom is szép. Márpedig nem így van. A tartalom az valami egészen más is lehet, mint a külső. Az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy csak is áldozaton keresztül lehetséges megismerni, hogy milyen a belső. Ha nem áldozok időt a másik emberre, akkor bizonyára soha nem fogom megismerni, hogy mi lakozik ott bent a lelkében. Milyen jó, amikor az ember kint van a természetben, és érzi a virágoknak az illatát. Milyen nagyszerű, amikor nem tudunk betelni a fű illatával, a tiszta levegő finom érzetével, és aztán nagyon gyorsan visszakerülünk abba a környezetbe, amit az ember magának épített, a beton erdőbe, ahol kipufogó gáz és mindenféle mesterséges bűz vesz körül minket. De van, ami a mesterséges bűznél is sokkal-sokkal rosszabb. Ez a bűnnek, a mocsoknak, mindennek, ami elvisz az Istentől, annak az undorító szaga. Ennél undorítóbb szag nem létezik. Olyan érdekes, így mondja az Isten, amikor megérezte a kedves illatot, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, nem írtok többé ki minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Miért mondja az írás azt, hogy csak is ifjúkorától kezdődően gonosz az ember szívének minden szándéka? Talán azért, mert amikor az ember ifjúkorába lép, akkor felelősséget kell vállalnia a tetteiért. És aki nem tud felelősséget vállalni a tetteiért, az egyszerűen még nem felnőtt. A mai világnak éppen az az egyik nagy baja, hogy felnőttek gyermekeink olyan környezetben, ahol nem kellett felelősséget vállalni, ahol nem kellett felelősséget hordozni. Aztán vezető pozícióba kerültek, és a vezető pozícióban felelőtlenül döntenek. Márpedig az Isten úgy teremtette a közösséget, és úgy teremtette az embert a közösségbe, hogy a szavainak súlya legyen, a döntéseinek következménye, és hogy mindent felelősséggel, Isten előtti felelősséggel kell végezni. Micsoda furcsa megállapítás az, ha valaki azt mondja, és mondják, hogy az én általam elkövetett sok-sok bűn, piszok, vétek, magyarul a tegnapi gazemberségem, az nem én vagyok. Az már nem én vagyok. Nincs a kettő között folytonosság. Azért, mert én mondom. Ez emberi okoskodás. Van két végpont, az egyik a születés, a másik pedig a halál. És a két végpont között, amit az ember elkövet, annak a következményeit hordozza. És ez alól nincs felmentés, csak is az Isten előtt. Az ember önmagát nem tudja felmenteni. Megpróbálja, de nem tudja. Amikor felelősséget kell vállalni, nos, az nem olyan egyszerű. De az Isten szól. Szól mindenkihez. És azt mondja, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. A vetés nem más, mint a reménységnek az egyik szimbóluma. Elvetek valamit, hogy aztán abból kikeljen az, amit látni szeretnék. Ha nem hinnék abban, hogy az elvetett búza az majd hónapokkal később gyönyörködtetni fogja az én szememet, mert hiszem azt, hogy a növekedést az Isten adja onnan felülről, akkor nincs vetés, akkor nincs reménység, akkor borzasztó az élet. Mert hinnem kell abban, hogy az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy mindennek célja van. És ha én vetek, akkor annak kell, hogy legyen gyümölcse is. Valamikor aratni is kell. Halottak napja közelek. Az aratás az a számonkérésnek a szimbóluma. Az Isten számon kér. Ha a másik ember nem is kér minket számon, ha én a másik embert nem is kérem számon, az Isten számon kér engem. Ha akarom, ha nem. Olyan jó, hogy van halottak napja. Azt mondják a vallásszociológusok, hogy az emberiség 95%-a vallásos. 5%-a nem. Bár bizonyára ez egy ilyen reprezentatív mintavétel volt, tehát nem kérdeztek meg mindenkit, de azt az 5%-ot, ha akkor kérdezték volna meg, amikor szerettüket éppen elveszítették, és abszolút reménytelennek néz ki ilyenkor a világ, nem tudom, hogy ők mit válaszoltak volna Istenre, örök életre, túlvilágra, és mindenféle hasonló dologra. Egy bizonyos, hogy a halottak napján a hívő is, meg a hitetlen is ütközik a véggel. Azzal, hogy van egy pont, amikor már nincs tovább itt, ebben a földi világban. És ez bizony-bizony óriási, nagy, erejű találkozás. Ebből tanulni lehet, és tanulni kell. Aki nem tud tanulni ebből a törvényből, az ebben a világban nem találja meg a helyét. Isten szól, és azt mondja, amíg a föld létezik, amíg van, lesz vetés, lesz aratás. És az Isten szól, és azt mondja, lesz hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka. Mert az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ennek a világnak ritmusa van. Tavasz, nyár, ősz, tél. A tavasz hozza a virágokat, a nyár és az ősz érleli a gyümölcsöket. Az ősz végén a gyümölcsöket leszedjük a fákról, és örülünk a termésnek. És aztán jön a tél. És a télben, hogyha valaki rövid nadrágban, miniszoknyában, pólóban szaladgál, akkor megmosolyogjuk. Hasonlóképpen, hogyha valaki nyáron nagy bundát vesz fel, azt is kinevetjük. Körülbelül ilyen, ha valaki életének a megfelelő szakaszában jár, és követeli magának a tavaszi virágok illatát, jól lehet, már a télben jár. Fel kellene készülni az elmúlásra, az Isten előtti számadásra, és ehelyett valami egészen mást próbál tenni, elhiteti önmagával, hogy az élet mégsem az, amit az Isten teremtett, hanem valami egészen más, és bizonyára jól döntött, amikor arra szavazott, hogy az ő élete is hasonlóan a többi embertársához ugyanolyan pezsgő legyen, és minél több történésben részt venjen, és ezekben a történésekben minél nagyobb intenzitással, hiszen ez az élet. A végső számadás előtt azonban nyilvánvalóvá válik minden. Kiderül az igazság. Az Isten szól. Amíg csak létezik föld, lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka. A nappal jelzi a világosságot, az éjszaka a sötétséget, a nappal az igazságot, az éjszaka a gonoszságot, az igazságtalanságot. Le lehet-e győzni az igazságtalanságot még nagyobb igazságtalansággal? Hazugságot még nagyobb hazugsággal. Gyűlöletet még nagyobb gyűlölettel. Nem. gyűlöletet csak szeretettel lehet legyőzni, ahogyan a sötétséget is, csak is világossággal lehet legyőzni, a Krisztus világosságával. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk és Atyánk, hogy az örök élet jó reménységével ajándékoztál meg minket. Ne engedd, hogy megfeledkezzünk erről az elénk tűzött célról, hogy napról napra növekedjünk akaratod ismeretében, és el ne fáradjunk a jó cselekvésében az Úr Jézus Krisztus által. Amen.